No kérem, hát Plessinger Gyula van a stúdióban, megígértük, itt van, eljött. Ő az MBH Private Banking igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát épp arról beszéltünk itt bemelegítésként, hogyha ezt a forint gyengülési kört kihagyjuk, akkor azért tök szépek lettek
micsoda
volna a kilátások.
A budapesti értéktőzsdén is. Tényleg van Mikulás Rally az Egyesült Államokban. Hát itt jók a
meg
kilátások.
Meg mindenki elkezdte kamat csökkentésen gondolkodni Amerikában a Fed, és már beígértek hármat is jövőre. Hát itt mi kell, még tök optimisták lehetnénk, de... Vagy lehetünk
hát,
is.
Vagy mondhatjuk, hogy akkor köszönjük az interjút, mert gyakorlatilag le is fettük a témát. Na, eléggé érdekes szerintem az, amilyen mentalitással itt a piac az év végére ráfordult. Összességében úgy tűnik, mintha valóban optimista lenne a hangulat. Igazán lelőném a poént előre, és akkor utána tudnánk ezt a kicsit ezt a kérdéskört boncolgatni. Én azért azt gondolom, hogy ez a felszín, és a felszín alatt jóval több a fejvakarás a befektetők oldalán, mint ami így a kirakatban látszik. Én azt gondolom, hogy a következő év az, hogyha azért ilyen piaci összeomlást valahogy, én nem tudom, genetikailag nem szoktam vizionálni, lehet, hogy túl,
hát pedig
túl naív és optimista.
Melyik a doktor Vész, az megint megmondta.
Hát neki ez a dolga. Ő 20 éve a világ végét látja, mondanám, hogy ezért
néha eltalálja, és akkor nagyot
és akkor megy, igen. Szóval, hogy nekem alapvetően van egy ilyen optimista beállítottságom, de ezzel együtt a következő évben így a kockázatos eszközöket, különösen a részvénypiacokat inkább így lecsitulni, egy ilyen szűk sávban mozogni látjuk. Egész egyszerűen nem látunk arra üzemanyagot, vagy további sztorit, ami jelentősen magasabbra tudná a részvénypiacokat lökni.
Én beszélgettem elemzőkkel, és ott például felmerült egy olyan, hogy na ja, kérem, mert hogy a munkaerő hiány az nem oldódott meg az Egyesült Államokban sem, Európában sem, és Magyarországon sem. Mit kell tehát tenni a cégeknek? Meg kell tartani a munkaerőt, ami hogy fog menni, vagy vendégmunkásokkal, ami azért valamennyivel drágább, mint a hazai, vagy meg kell fizetni a hazai munkásokat egyre jobban. És ez el fogja vinni a cégeknek a profitjának egy javarészét. Tehát, hogy nagyon egyszerűen fogalmazva, így fogalmazott az egyik ilyen szakértő, ő azt mondta, hogy akkor most jön az, hogy a tőkésektől a jövedelem elkezd a munkások felé áramlani. És ez elviszi a profitot, ami miatt tehát a tőzsdei árfolyamok.
Hát ez is sok-sok millió munkás nevében gondolom, hogy akkor így legyen. Hát mivel évvége van, és akkor ilyen lehet, hogy összegezhetünk egy kicsit, én visszautalnék egy fél évvel ezelőtti beszélgetésünkre, amikor egy szakmai konferenciákon vendégül láttunk egy londoni elemző kollégát, és az ő tézise demográfiai több évtizedre előre tekintő oldalról nagyjából ugyanez volt. Öregszik a társadalom, egyre kevesebb lesz a munkaképes korúaknak egyre több, hála Istennek, hosszú életet megélő idősebb polgártársát kell idézőjelben, erős idézőjelben eltartania, vagy az államnak is ebben asszisztálnia. Egész egyszerűen az erőforrások felhasználása olyan mértékű lesz, hogy ennek mindig lesz egy inflációs hatása, tehát nem várjuk azt, hogy az infláció visszaesne itt a pandémia előtti alacsony szintre. Ez magasabb kamatokat jelent, ez egy kicsit lassabb gazdaságot jelent, stb. Itt most rázúdítottam a hallgatókra.
Csak nyugodtan, ezért gyűltünk ide egybe. Mondom,
meg is állt a forgalom itt a
vészvillamosnak.
Igen, hogy ez miről beszél. A lényeg, hogy nincs katasztrófa szenárió, egész egyszerűen arról van szó, hogy a tempó szerintünk a világgazdaságban lassulni fog 2024-ben, ez pedig
de
az a konzisztens.
De nincs ezzel baj, nem?
Abszolút nincsen szerintem ezzel.
Tehát erre megint csak egy elemzőt hívnék segítségül, azt mondta, hogy a japánok köszönik szépen, tök jól el vannak. Ugye ott egy ilyen magas szinten stagnál a gazdaság 20 éve.
Azért meghívnék majd ide egy érintettet, én hagyd ne nyilatkozzak a nevükben, azért nagy küzdelmet folytat a japán jegybank, hogy ebből a nagy békés nyugalomból kibillentse a saját gazdaságát. Minden esetre, ami a piacokat illeti, ami a megtakarításokat illeti, mi annak örültünk az idei évben, hogy hogy a kötvénypiacok újra izgalmasak lettek és érdekesek, és amellett, hogy tartunk az ügyfélportfóliókban természetesen szemmel látható részvényállományokat, volt egy elég jelentős rotáció át a kötvénypiacok irányába, és ez azt gondolom, hogy így volt helyén való. Végre valahára, még hogyha nem is a legszívmelengetőbb okokból kifolyólag, de látunk hozamokat a nemzetközi kötvénypiacon. És még egyszer visszautalva az előző kicsit gyorsan sikerült gondolatmenetre, hogyha elfogadjuk azt, hogy az infláció nem fog ilyen nulla környékére visszamenni, magasabban maradnak a következő évben a kamatok, hozamok, akkor a kötvénypiaci jelenlét befektetők számára az egy újra az reneszánszát élhet.
Valami mindőre. Sok jöhet? Most ilyen pandémia, meg újabb háború, ne ezekről beszéljünk, hanem szegény. A gazdaságban vannak-e intőjelek? Mert például azt szokták mondani, hogy a világ gazdaság egyik motorja volt ideig Kína. És ugye Kínában ez az ingatlan lufi, ez nem nagyon tűnik megoldhatónak és megoldódónak, úgyhogy például az a motor, az ott döcögni fog. És ugye egy ilyen erős motor elkezd döcögni, akkor már az egész gépjármű nem ugyanúgy hasít, mint ahogy hasíthatna.
Igen, amit így az elemzőink néztek, illetve tegnap így a műsorra készülve azért tartottunk egy kis háttérműhely munkát bent a hivatalban. Alapvetően azokat az indikátorokat, amik előre jeleznének egy ilyen nagyobb rezgést, és most elsősorban amerikai oldalról nézzük, gondolunk itt az ingatlanpiacra, gondolunk itt a munkaerőpiacra, egyes mutatókra, mondjuk új megrendelések, stb.
Nincs hitelkártya, balhé.
Itt alapvetően nyugalom van. Mondanám, hogy egyensúly van, ami a piacokon mindig instabil, tehát jöhetnek olyan új információk természetesen, amik ezt megbolygathatják. Pontosan emiatt ugye nehéz a szakmánk, mert hogy ezek az ismeretlenekre előrejelzést adni, ez igen nehéz. Számomra azok a bizonytalanságok, amik fölmerülhetnek a jövő évben, olyan természetűek, amire az előbb említett kötvénypiaci kitettség az jó választ adhat. Tehát amitől én mondjuk tartanék, az, hogy a lassulás az mégsem lesz sima puha, hanem Amerika mégiscsak valamilyen okból kifolyólag, amit most nem tudnék részletezni, de bármilyen okból
hogy
kifolyólag.
Hogy mi lök ki meg a hógolyót, ami ezt
és
akkor az ékes magyarsággal hardlandelünk, amire a Fednek akkor egy nagyon jelentős kamatcsökkentéssel kellene majd reagálnia. Viszont a gazdaság állapota az a részvénypiacoknak egy ilyen szenárióban, de erős feltételes módon nyilván nem lenne jó. A kötvények viszont általában nagyon szeretik azt, hogyha kamatot csökkentenek. Tehát, hogy mi a veszélyekre készüljön.
Jó, ez nagyon érdekes. Mi lehet a hard landing szenárió? Tehát, hogy például sokkal rosszabb lesz a munkaerőpiaci adat, vagy valami ehhez hasonló? Amerikai fogyasztás visszaesik sokkal jobban? Mert az nehéz, ugye, mert az infláció viszonylag jó pályán van, és az határozza meg, ami a nagy GDP kitevő az Egyesült Államokban fogyasztás.
Most engedjük meg magunknak, hogy a fantáziánk így viszonylag szabadon szárnyaljon olyan témákban, okay. Amik amúgy nem kellemesek. Én egyel visszalépnék, és azt mondanám, hogy ha az eddigi gyógyír, amit a Fed alkalmazott az infláció letörésére, az nem elégséges, és mégiscsak vissza kell lépni a szigorítás útjára.
Az kemény.
És öncsonkítással kellene ezt a helyzetet kezelni. Azt gondolom, hogy talán ez a legnagyobb kockázat, és hogyha most nagyon meg kell erőltetni magam, az előbb említett okokból kifolyólag, a demográfiai okok miatt a cégek helyzetének a megfontolásából talán ezt a kockázatot érzem én a legfontosabbnak. Olyan azért nincs, hogy törvényszerű az, hogy mert magasan volt az infláció, ezért már két év múlva alacsonyan lesz, ezért tenni kell, és még egyszer nagyon sok minden jöhet.
És Európa, mert ugye ott kicsit ilyen egy idője már másodhegedűsként ugye követjük az amerikai folyamatokat. Itt mi lehet az, ami ilyen első figyelmeztető jel, hogy nem minden úgy zajlik, ahogy gondoljuk?
Hát veszélyes vizekre evezek, mert egy olyan téma jut most eszembe, ami azért pénzügyi elemzőként nem feltétlenül a szakterületem, de szerintem az európai piacokat azért elsősorban a geopolitikai kockázatok kell, hogy befolyásolják. Azt leszámítva, mind az amerikai, mind a kínai gazdaságnak ilyen első-második deriváltja az, ami Európában történik. Sajnos, vagy szerencsére ezt majd megint nálam okosabbak eldöntik. Az európai gazdaság önmagában nem egy világverő tényező. Ezért azt gondolom, hogy a külső tényezőktől függünk. Most végigfutottunk gyorsan a nemzetközi gazdasági folyamatokon, az talán a legvalószínűbb szenárió, hogy ez egy ilyen békés kimenet lesz 24-ben, viszont az, hogy geopolitikai helyzetben milyen újabb feszültségeket tapasztalhatunk, és akkor ennek esetleg lesz az energiaárakra bármiféle hatása.
Hát földgáz az most nagyon rosszul áll megint.
De milyen devizában, Gyula? Mert eddig a dollárról szólt az elmúlt időszak, mert aki mondjuk amerikai részvényeket vett, az egyszer keresett a részvénypiaci rallin, meg egyszer keresett a dollárforinton.
Hát most mondok egy olyat, hogy szétszakad az éter mindjárt.
Nagyon helyes! Minden média termék imádja
az ilyen. Nálunk forint felülsúly van a portfóliókban. Tehát mi most ezt a jelenlegi helyzetet úgy értékeljük, hogy mondjuk a követte belátható időm belül a forint például az eurót enyhén felül fogja tudni teljesíteni. Ez a jövő évvégi hivatalos elemzői várakozásunk is, mi 370-es árfolyamra számítunk, ennek az okaira visszatérhetünk, de ha már akkor itt a dobogót akkor hirdessük meg. Én nekem második helyen van az euró, és harmadik helyre érkezett a dollár, tehát nagyjából így súlyoznám. És én mondjuk az egyrészt említettem, hogy alapvető beállítottságom az egy ilyen optimista, meg vagy alapvető beállítottságom az a dollár kedvelő. Tehát ritkán mondok olyat, hogy az eurót preferálom a dollárral szembe, de most pont egy olyan gazdasági periódus jöhet. Ez ilyen langyos, semmi különleges nem történik, ami talán beszélgettünk arról, hogy létezik egy dollár mosoly elmélet a piacon, szerintem egy nagyon intuitív, nagyon jó megközelítés. Az a lényeg, hogy a mosoly két oldalán a nagyon rossz és nagyon jó globális gazdasági szenáriókban a dollár felül teljesít, és így a mosoly közepén, ahol úgy lebigyed az ajak egy kicsit, amikor semmi nem történik, akkor pedig a dollár alul teljesítő. Az én fejemben ez a következő 6-12 hónap, ez inkább ez a periódus, és ennek az euró lehet a dollárral szemben enyhe haszonélvezője.
Aztán még azt beszéljük végig, hogy ugye mondtad, hogy a kötvényeket szeretitek, oké, de hogyha valaki szeretne ezt a tanácsot megfogadni, akkor mire érdemes figyelni befektetőként?
Először is a kötvénypiac egy hatalmas konglomerátum. Kockázati szinttől is, lejárattól függően is lényegében végtelen mennyiségű megoldás, illetve instrumentum található. Attól függően itt ugye ennyi sok hallgató előtt befektetési tanácsot ugye nem szabad adni, de érdemes azért abba az irányba elgondolkodni, hogyha valaki kifejezetten kockázat kerülő, akkor minél rövidebb lejáratú kötvényt érdemes választani, és minél jobb minőségű kibocsátó termékét, portikáját érdemes választani, ugye aminek az origója maga az állampapír. Tehát, hogyha valaki atombiztos akar lenni, és forintban vannak bevételei, kiadásai, akkor rövid lejáratú magyar állampapírt, lakossági állampapírt, stb. Érdemes venni. Hogyha valakinek van kockázatvállalásra hajlandósága, akkor érdemes egy kicsit a lejáratban hosszítani. Ennek az az értelme, hogy a hosszabb lejáratú kötvények, a másodpiaci, tehát a piaci mozgásokban nagyobb kilengéseket tudnak produkálni. Tehát, hogyha most azt gondoljuk, hogy már nem mennek följebb a kamatok, globálisan és Magyarországon sem, hanem szépen megy minden lejjebb, az alacsonyabb kamatok, ez egy matematikai törvényszerűség, a kötvény árfolyamokat fölfele tolják, és így a hosszabb lejáratú kötvények pedig még jobban emelkednek, mint a rövid lejáratú kötvények. Tehát ez lenne a logika. És akkor még esetleg egy harmadik aspektus, hogy el lehet ugye látogatni külföldi piacokra is. Itt még egyet lehet lökni a kockázatosságon, akkor nem csak államkötvényeket, hanem vállalati kötvényeket is lehet nézni, mind euróban, mind dollárban, azért, hogyha valaki a megfelelő kockázati étvágyjal, illetve tudással rendelkezik, amit a pénzügyi szolgáltatók mindig ellenőriznek, akkor azért hát közel 2 személyű hozamokat is talál kötvényben, mind euróban, mind dollárban.
Hát ugye az utóbbi időszakban az volt a jellemző, hogy egy-egy instrumentum volt az, ami kiemelt volt, nem nagyon volt ilyen gondolkodás a piacon, mert pont úgy alakult, hogy egy bizonyos dologba volt érdemes gondolkodni, most meg nekem úgy tűnik, hogy megint lehet diverzifikálni a portfóliót, több mindenben gondolkodni. Tehát nyilván ez tehát a jó befektető korábban is diverzifikált, de azért jellemzően, aki komolyabb hozamot akart elérni, az átcsoportosított egy olyan eszközbe, például ugye az elmúlt időszakban különböző állampapírokba nagyon jól lehetett. És ahogy én nézem a nemzetközi folyamatokat, ez a szép felívelés, amit november óta látunk az amerikai piacokon, ráadásul a folyamatok, ahogy te is mondtad, jók, nagyon jól néz ki, a devizapiacon is nagyon jó helyzet van, a kötvénypiacon is nagyon jó helyzet van, éledezik az ingatlanpiac, tehát itt azért megint úgy néz ki, hogy itt megint gondolkodni kell egy kicsit.
Hála Istennek, teszem hozzá. Én nekem van egy elméletem, aztán majd az idő eldönti, hogy helyesen látom-e. 2008-2009 után hosszú-hosszú évekig igazán nem volt, mindig nehéz a piacon navigálni, de nem volt egy nagyon-nagyon komplex intellektuális kihívás megmondani, hogy föl vagy le, mert egész egyszerűen olyan ütemben érkezett a frissen nyomtatott pénz a piacra, hogy nem tudtak az árfolyamok máshova menni, csak fölfele. És teljesen mindegy, hogy egy-egy adott eszközosztálynak, a részvényeknek, a kötvényeknek, a devizáknak mi a amúgy a mozgatórugója tankönyv szerint, annyi pénz volt a piacon, hogy minden egy irányba állt és ment föl. Ugyanazt a történetet látta mindenki, és ugyanazt a történetet mesélte el mindegyik piac. És minthogyha azzal, hogy a nagy jegybankok azért lassan, de elkezdték kivonni a pénzeket a piacokra. Tehát látszik ezt mutató ábrán, hogy a
csak nem a QE-nek lassan, de biztosan.
Igen, hát lassan.
Lassan el is felejtjük ezt az egész kifejezést, pedig régebb mennyit használtuk, ugye a pénznyomtatást.
Igen, most van a QT, a quantitative tightening, a mennyiségi lazításból átcsapunk a mennyiségi szigorítás világába, és ennek megvan az a szerintem kedvező hatása, hogy itt szépen minden piacot elirányít a maga kis világába, és minden piacnak remélem mostantól kezdve a régről megszokott dinamikája fog majd működni, és ezzel nem csak egy történetet tudunk elmesélni egy portfólióban, hogy pénznyomtatás van, tehát megy minden föl, hanem el tudunk mesélni adott országokban egy kamatciklust, el tudunk mesélni egy folyófizetési mérleggel kapcsolatos aggodalmat vagy pozitívumot, és színesebbé fog válni így remélhetőleg a munkánk. De ezzel együtt persze az, hogy a piacok egymásra figyelnek, az továbbra is így lesz. Hát ez ilyen csúnya szóval, a piacok korrelálnak egymással, és van, hogy ez a korreláció ez meg nagyon erős. Egyet, hogyha egy személyes emléket még föl lehet idézni, volt egy időszak a nagyon szakkörös korszakomban, amikor reggelente még elemzőként azzal játszottam, hogy fölkeltem, ránéztem a dollár ilyen árfolyamra, és akkor próbáltam kitalálni, hogy a többi piac mit csinált, mert hogy indikál a dollár ilyen arra, hogy részvények mit csinálnak, kötvények, és általában elég jól el lehet találni.
No. Hát a hallgató az keretbe tette az egész beszélgetést, kapaszkodjál, Endre.
Oké, kapaszkodok.
Mert neked meg nekem kapaszkodok. Szól. Jó reggelt, válságimádók! Nem nyugszotok, még bele nem adtok valami válságot a szájába valakinek. Optimista volt szegény, amíg hozzátok be nem jött. Ez borzasztó, amit csináltok. Melyik meccset nézi a drága hallgató?
Én tudom, hogy melyiket nézi. Ő az, aki gyakorlatilag mindig beír, amikor valami olyat próbálunk mondani, amire felhívjuk a figyelmet, hogy milyen veszélyek vannak a világban.
Hát pont arról szólt a beszélgetés, hogy mindenki nyugodjon meg, dőljön hátra, visszatérnek a boldog békeidők, olyan nagyon nagy őrület most nem látszik 2024-re, gyakorlatilag sehol sem.
Igen, és végre volt lehetőségem sok-sok év után nagy nyilvánosság előtt Dr. Doomnak is egy picit, icipicit odaszúrni, szóval én azt gondolom, hogy fair közszolgálati jellegű volt a tájékoztatás.
Megnyugtató. Hát figyelj, neked nagyon boldog ünnepeket kívánunk is a családnak is, és hát legyen igaz, amit mondtál, legyen sok dolgotok, és sok tanácsot kelljen adni különböző diverzifikált termékekre és portfóliókra, mert ez az igazi terep, amit szeret egy szakember. Úgyhogy ne az egy hogy is mondta, az egy szikű befektetési terep legyen.
Hát köszönöm szépen.
Meg tudsz újulni, Endre.
De ezt mindig mondta a hallgató.
Igen. Köszönöm, köszönjük szépen, és hát hadd kívánjak boldog ünnepeket minden kedves hallgatónak. Minden.
Köszönjük szépen az ő nevükben is. Plesinger Gyula, az MBH Private Banking igazgatója volt itt velünk a stúdióban.